Akkor legelőször is bemutatkoznék, nem az itt jelenlévőknek, Szászi József vagyok, a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanára, hanem azoknak, akik az interneten keresztül egyenesben nézik ezt az előadást, illetőleg innentől fogva, ahogyan a plakáton is szerepet és a Facebookon is megosztottuk, hogyha beütitek ezt a linket, illetőleg a QR kódot, amely a plakáton szerepel, ott akkor tárolva van, az előadás felvételre kerül, és később is megnézhető. Mielőtt én belekezdenék, először is meg szeretném köszönni Lengyel Miklósnak ezt a plakátot, ő készítette, és bemutatás után megkérem, hogy ő beszéljen nekünk magáról, erről a készülékről, illetőleg aminek a kapcsán ugye az előadás is született.
Nagyon szépen köszönöm a bizalmat, csak két mondat, hiszen nem az enyém itt a fő poszt. Az iskola, 11 nem budapesti iskola között részesült egy Sulinet Plus multimédia központban, ami itt látható, ez a kis terminál, és tanár úrral azon munkálkodunk, hogy az iskola profitáljon belőle, hogy kiélvezhessék a lehetőségeket, és ez a mai nap ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy az interneten élő közvetítésben lehet látni, tehát más iskolák diákjai is néznek bennünket, illetve szakemberek, kollégák, és remélem, hogy baráti körből, ismeretségi körből is, és rögzítjük ezt azt az adást. Úgy, ahogy ott látszik, tehát két képernyőt így látja mindenki az interneten, és így is lehet majd visszanézni. Én nagyon sok sikert kívánok ehhez a berendezéshez, és a tanár úr nagyon jó példát mutat, remélem, hogy mások is követik majd. Köszönjük szépen!
Nagyon szépen köszönöm! Erre szokták mondani azt ugye Amerikában, hogy pionírnak lenni jó, csak lelövik az indiánok, remélem életben maradok az előadás végéig. No kérem szépen, itt a hivatalos címlapja az előadásomnak, nem lesz világvége, a globális felmelegedés következményeinek végiggondolása konkrét példa alapján. Itt kell, hogy megemlítsem, hogy a PPT-ben közreműködött ifjabbik fiam, aki itt a Tópartiba járt, megkértem Szászi Áront, hogy bármi áron segítsen nekem, vagy minden áron segítsen nekem, ugye a PPT elkészítésében, frissítésében, és már is a címre térnék ki, amelyet többen megkérdeztek tőlem, hogy miért ez a furcsa cím, főként itt az ékezet, főként a felkiáltójel és a kérdőjel. El kell, hogy áruljak egy titkot, ezt is szintén már szoktam ugye mondani, hogy tudod, a költő sose lódít, az igazat mond, ne csak a valódit, hogy én ezt a címet már egyszer elsütöttem, méghozzá 2013, hogyha valakinek mond valamit, a Maja naptár, amikor volt egy nagy mizéria, hogy bekövetkezik majd a világvége, és akkor felkértek arra, hogy hát most beszéljek, próbáljak meg tudományos igény arról, hogy lesz-e világvége, vagy nem lesz világvége, akkor az előadásnak még a címe nem lesz világvége felkiáltójele volt. Sajnos azóta némely kételjeim támadtak, és mögé csúszott egy kérdőjel. Én azért meghagyom kinek-kinek a lehetőséget, hogy eldöntse az előadás végére, konklúziót vonva, hogy van világvég, vagy lesz világvége, avagy nem lesz világvége. Az első előadásomat egyébként Zoltán fiammal készítettük, őt nem tudtam megkérni, hogy segítsen, mert a képen még Tallinnban tartózkodott, de remélem ő is most neten keresztül látja, hogy mit ügyködtünk, és itt látható a tartalomjegyzék, és most jön a második lepetés. Mégpedig, hogyha valaki arra számít most az előadás kapcsán, hogy itt globális klíma dolgokról lesz szó, hogy felmelegedés lesz, vagy lehűlés lesz, vagy jégkorszak lesz, mint ugyan a Facebookon már tanítványaim kérdezgettek engem, hát akkor ki kell, hogy ábrándítsalak benneteket, nem lesz róla szó. Egy rövid gondolat ébreszt után én egy lokális problémával fogok foglalkozni, tehát ugye a párizsi klímacsúcs után a lokális katasztrófáknak a tanulságairól, konkrétan a Húsvét-szigetről lesz szó, ezt fogjuk taglalni, Húsvét-sziget ökológiai katasztrófáját, illetőleg, hogy megtörtént a világvége már egyszer a Húsvét-szigeten, bocsánat, és ebből megpróbálunk valami fajta konklúziót vonni. Ha tovább megyünk, bocsánat, akkor azt látjuk, hogy, sőt, még egyet, úgy látszik, itt vagyunk, egy pillanat, mehet, mondhatom. Azt szóltak ugyanis, már volt egy próbababa, hogy túl gyorsan mondom, és aztán nem tudjátok jegyzetelni. Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Szoktuk volt mondani, ez a környezetvédelemnek a jelmondata, viszont én ezt egy kicsit kifordítottam, és ide vissza ugye a tartalomjegyzékhez, azt merészeltem állítani, hogy vizsgálódj lokálisan, de gondolkodj globálisan. A lokális vizsgálatunk, tehát ezek szerint a Húsvét-sziget lesz, de igazándiból arról van szó, hogy több más lokális katasztrófát is tudunk majd, vagy tudnánk majd taglalni, de előtte, ahogyan ígértem, mégiscsak beszélünk egy pár szót a párizsi klímacsúcsról, hiszen ennek kapcsán volt az eladásunk elején elhangzó klímavósoknak az ismertetése. 195 ország gyűlt össze, és aláírt egy konszenzusos klímaegyezményt, azaz mindenki beleegyezésével született. A leglényegesebb elem, amit én ebből kiemeltem, az egyik a szén-dioxid kibocsátásnak a csökkentése, méghozzá minél nagyobb mértékű csökkentése, amely által a már kimutatható globális felmelegedés, tehát a hőmérséklet növekedésnek a mértékének oly mértékű lassítása, hogy 2 Celsius fok alatt maradjon ez a hőmérséklet emelkedés. Elárulom, hogy bizony-bizony vannak ennek gyenge pontjai, és az egyik leglényegesebb, hogy elmaradtak a kötelező jellegű vállalások. Tehát, hogy nem kötelezték el magukat minden ország emellett, illetőleg a másik ennél is lényegesebb, hogy a kényszerítő jellegű szankciók is hiányoznak. Ti magatok is tudjátok jól, hogy készülök, nem készülök, hát esetleges, de hogyha elkapnak, vagy egyes kapok, akkor mégiscsak inkább készülök. Tehát nem árt, hogyha azért mégiscsak szankciók lennének, hogyha valakik nem tartják be a játékszabályokat. Ennek nem is annyira mondani, ugye, hogy az Egyesült Államok, meg az olajlobbi, az okabb, ugye mindig azokat szokták emlegetni, hanem fejlődő országok, főként Kína és India, akiknek a legnagyobb ellenérzéseik voltak ezzel szemben, hiszen dinamikusan növekedő országok, ráadásul ők azok, akik a legtöbb szenet használják fel, és szén-dioxidot bocsátják ki, és ők a saját gazdasági fejlődésüket féltették ettől. Így azután én remélem, reménykedem, hogy hozzáfűzött reményeket beváltja ez a párizsi klímacsúcs. Ne legyen igazam, hogy mégsem sikerül megfékezni ezt a globális felmelegedést. No, kérem szépen, vissza még egyszer, tehát ugye az előadás mottojához, hogy vizsgálódjunk lokálisan. Akkor nem lesz világ vége? Hiszen már többször is megtörtént, korábbi civilizációk omlottak össze, a saját maguk által okozott, akkor még csak lokális, tehát egy kisebb térséget érintő ökológiai katasztrófa révén. Jared Diamondnak a könyvét tudnám megemlíteni, igazándiból, amikor az ő könyvét elolvastam, akkor egy kicsit már másként néztem a Húsvét-szigetre, amelyet annyi idős koromban, mint amíg ti vagytok, olvasgattam nagy lelkesen egy másik szerző, Thor Heyerdahl révén, majd róla is beszélni fogunk. Jared Diamond végigvett pár történelmi civilizációt, a maja kultúrát például, a Yucatán-félsziget, amelyik tönkretette a saját környezetét. Nagyon érdekes, hogyha valaki szereti a vikingeket, hogy Grönland-szigetén is éltek vikingek, és ők is tönkretették a környezetüket. Természetesen nem egyedül voltak a ludasak, mindig volt mögötte némi klímaváltozás, ugye a vikingek kapcsán például egy úgynevezett kis jégkorszak, hogyha tanultatok, hallottatok róla, a középkorban egy jelentős lehűlés, csak arra gondoljatok, hogy Mátyás királyt ugye a legenda szerint a Duna jegén választ meg. Hát jelenleg nem tudnánk senkit megválasztani a Dunajegén, mert hó is alig volt, nem, hogy még a Duna befagyjon, hogy annyira hideg legyen. Tehát volt valóban egy tényleges lehűlés, de azért ez csak segítette abban, hogy a környezetükkel nem teljesen harmonikusan élő vikingek, vagy a maják, vagy más kultúrák, így a Húsvét-szigetiek is ne tegyék tönkre a környezetüket. Tehát mondhatni azt, hogy rásegítettek ők ezekre a változásokra. No, kérem szépen, akkor nézzük meg ezt a Húsvét-szigetet. Mindentől távol esik, szoktuk volt mondani, ennek a Húsvét-szigetről, csak így egy pillantást vetünk a Csendes-óceánra. Benszülött neve Rapa Nui, a nagy evező. Egy ismertebb neve, bár elárulom, hogy ez a második neve, nem ez az eredeti neve. Az eredeti neve Te Pito o Te Henua, ami nem egy csúnya káromkodás, hanem azt jelenti, hogy a világköldöke és nagyon találó név. Jakob Rochefen fedezte fel, remélem jól ejtem ezt a holland nevet, 1772. Húsvét vasárnapján, és innen a név a Húsvét-sziget elnevezése. Jelenleg ma Chilének a tartománya Chile közigazgatásához tartozik. Hogyha tovább megyünk, és taglaljuk magát a távolságot, illetőleg a pontos földrajzi koordinátákat. Itt a perceket, másodperceket nem érdemes leírni, talán azt mondanám, hogy a 27. széles déli szélességen van, tehát a baktéritőtől délre, nem túl messze tőle, és a 109. nyugati hosszúságon van, és valóban a világ mindentől egyik legtávolabb eső lakott helye, lakott szigete, Chilétől az anyaországtól 3700 kilométerre, és Pitcairn szigetéről, ez Polinéziának az egyik legkeletibb szigete, is 2100 kilométerre található, ahonnan az őslakosok bevándoroltak. Közben nézem, hogy sikerüljön jegyzetelni. Vizsgálódjunk tovább. A korábbi civilizációk, bocsánat, rossz fele léptem, de akkor úgy látszik, még egyet megyünk és megérkeztünk. Tehát vizsgálódjunk tovább lokálisan. Hogyha megnéznénk földrajzilag a Húsvét-szigetet, akkor elmondható róla, hogy egy tipikus pajzsvulkán. Méghozzá mit értünk pajzsvulkán alatt, a következő dinján látni fog, inkább addig csak röviden magáról a szigetről földrajzilag. 171 négyzetkilométer, ami önmagában sokat nem mond, viszont ha azt mondom, hogy ez nagyjából Budapestnek a budai része, hogy tudjunk viszonyítani, akkor az már egy kicsit jobban érzékelhető. A legnagyobb magasság az a Terevaka hegycsúcs, vulkáni kúp. Ez 507 méter, mondhatnák, hogy na bum, egy félkékes. Igen ám, de ugye ez a tenger szintjéből emelkedik ki, tehát ez nem egy olyan kis magasság. Háromszög alakú sziget, nagyjából három vulkáni kúp alkotja, és nagyon lényeges, amit oda is írtam, hogy le ne felejtsek, hogy nincsenek körülötte korallzátonyok. Itt már nem a trópusi övbe vagyunk, mint Polinéziában, itt már hideg a tengervíz ahhoz, hogy a korall megéljen, és ennek persze aztán később is lesznek következményei, illetőleg pár a szigettől elszakadt, az erózió által leszakított szikla sziget látható a sziget mellett, amik közül a Matokao-Kao szikla szigetet említeném csak meg, amelynek majd még visszatérünk rá, fontos következményei, illetőleg fontos események történnek ezen a kis szikla szigeten. Itt van, amit még említsünk meg, hogy fővárosa Hangaroa, jelenleg 5000 fölötti népességgel, 5761 fő 2012-es adat alapján, viszont nem csak hogy főváros, hanem egyetlen lakott települése, ez az említett kisváros, és egy nemzetközi repülőtér található mellette, oda is írtam, hogy 3 kilométer hosszúságú, és ez egy eléggé meglepő, hogy egy 3 kilométer hosszú beton kifutó pálya egy Isten háta mögötti ilyen kis szigeten. Hát elárulom, hogy ennek tulajdonképpen a NASA az oka. Amikor a Space Shuttle, tehát ezeket az űrrepülőgépeket kifejlesztették, amiből kettő tragikus körülmények között ugye elpusztult a Challenger és a Columbia, akkor is már számoltak azzal, hogy egy olyan vészleszállásra kerülne sor, ugye, mint repülőgép érkeznek meg ezek az űrrepülőgépek, valahol a csendes óceán térségében, ahol semmi sincs, hol tudjanak leszállni, és ránéztek az Isten háta mögött Húsvét-szigetre, és egy 3 kilométer hosszú kifutó pályát építettek, hogy ezeknek az űrsiklóknak a kényszer leszálló pályája legyen. Egyetlen egy sem szállt le ide, viszont Boeing gépek simán le tudnak szállni, leszállnak ide a szigetre, és azután tovább utaznak, úgyhogy nagy mértékben fellendült azóta a Húsvét-sziget turizmusa. Pár órára eljönnek ide a turisták, megnézik, megcsodálják a sziget nevezetességeit, és azután tovább repülnek. Na, próbálkozok a tollal, de nem tudom, hogy mennyire megy. Akkor inkább maradjunk ennél. Azt ígértem, ugye, hogy megnézzük, hogy ez miért tipikus pajzsvulkán. A pajzsvulkán kifejezést földrajzból tanultuk, mit jelent. A 3 vagy 4 kilométer mélyről, az óceán fenekéről felemelkedik egy vulkáni kúp, többszöri vulkáni kitörések sorozatával. Ennek tipikus példája a Hawaii-szigetek, ez viszont egy forró pont fölött jött fel. Itt nem erről van szó, hanem három kőzetlemez találkozik, az antarktiszi kőzetlemez, a csendes óceáni kőzetlemez és a Nazca lemez, és ennek a találkozásánál, mint egy 3 millió évvel ezelőtt vette kezdetét az a vulkáni tevékenység, amely több szakaszban felépítette a jelenlegi szigetet. legrégebbi, a Poike egy félszigetként látható, 3 millió évvel ezelőtt vette a kezdetét, és utoljára 600 ezer évvel ezelőtt tört ki. Valamikor legalább ekkora nagy kiterjedésű volt, csak azóta az erózió elrombolta. Vele egykorú a Ranuraraku kis káldéra, amelyben egy káldéra tó is található, ugye itt az előző dián is szerepelt, valamint, lépjünk tovább, középidős, a Ranukao félsziget, itt is arról van szó, szintén nagyobb kiterjedésű volt, ennek egy nagyobb, csak nem másfél kilométeres kádératú van a tetején, és a legfiatalabb a Terevaka vulkáni kúpja, amelyik ugye a legmagasabb, a legnagyobb kiterjedés, hiszen az erózió még nem rombolt el. Őnek is több kitörése van, és itt ez az utolsó lilás színben pompázó kitörés, mint egy 200 ezer évvel ezelőtt a szigetnek csak nem a felét elborította. Tehát mondhatni, hogy emberi léptékek nézve nagyon régen volt itt vulkanizmus. Amikor az őslakosok megérkeztek, már semmilyen vulkáni tevékenység nem volt a szigeten. Sőt, mi több, az ember érkezése előtt egy kellemes klímájú, termékeny talajú édenkert volt a Húsvét-sziget. Éghajlata kellemes szubtrópusi, hiszen ugye közel vagyunk, picivel vagyunk délebre, mint a baktéritő. Évi középhőmérséklete 21 fok Celsius, ezzel akár a trópusokon is lehetnénk, de a tele az hideg, hiszen a melegmérsékelt övben vagyunk, ahol már azért van 4 évszak, akár mínusz 10 fok is lehet, valamint 1200 mm-es csapadéka is elég sok, sőt, mi több, egyenletesen oszlik el, tehát nincs olyan, hogy a nyár vagy a tél lenne csapadékos. Ennek következtében a szél útján, a madarak által terjesztve megjelent a növényvilág, valamha egy hatalmas pálmafa őserdő borította be az egész szigetet. Ez a kép nem a Húsvét-szigeten készült, hanem a környező Polinész szigetekről kerestem egy képet, valahogy így nézhetett ki az eredeti növényzet. 14 fászáró növényfajt mutattak ki a botanikusok, a két tó, a Ranukao és a Ranuraraku iszapjában, pollen alapján, jelenleg ugyanis, pontosabban a felfedezése előtt, amikor az európaiak megérkeztek, már egyetlen szál fa sem maradt, majd elmesélem, hogy miért. Sőt, mi több 4 benszülött fafajta is volt. Állatvilága viszont annál inkább szegényes, hiszen ilyen messzire azért nehezen jutottak el az állatok. A gerinceseket például csak a madárfajok képviselték. A tengeri madarak egyértelműen, amelyek ugye fészkelni tudtak a sziklaszigeteken. Többek között ugye ezen a kis kaukauki sziklaszigeten a füstös csér tudott megtelepedni, valamint ide sodorodott szárazföldi madarak, amelyek elveszítették a röpképességüket. Nem tudom, bizonyára hallottatok a dodó madárról, melyik Mauritius szigetén élt. Valamikor galamb volt az őse és tudott repülni, és egy nagy hízott, ilyen majdnem pulyka nagyságú madárrá változott, hiszen nem volt ellensége egy lakatlan szigeten, mindaddig, amíg meg nem érkezett az ember és ki nem pusztította. Itt is ez történt, hogy a benszülött madárfajok kipusztultak. Na hát aztán megérkeztek a szigetre a hosszú fülűek, ugye így beszézik azokat az őslakosokat, akik ugyanúgy nyújtották a fülüket, mint ahogy most már az utcán is látok egy-két fiatalt, egyre nagyobb és nagyobb karikát téve a fülükbe, csak ők nem tudják, hogy az ő őseik ugye a Húsvét-szigetről származnak. Polinézek érkeztek ide a szigetre. Egyes feltételezések szerint a 4. században legalábbis innen maradnak fel legelőször szénmaradványok. Van, aki azt mondja, hogy ez esetleg erdőtűz, tehát villámcsapásokhoz erdőtűznek a következtében keletkezett ez a faszén is, 6. századra teszik, mindegy. Tehát a lényeg az, hogy több évszázaddal ezelőtt megérkeznek a hosszú fülűek, általában azt vallják a sziget lakói is, a legendák, az eredet mítoszok, illetőleg a kutatók is ezt tételezik fel, hogy egyetlen nagy család érkezik meg, egy vagy két kenúval, egy körülbelül 50 főnyi, de mindenképpen 100 fő alatti népesség. Ezek a polinézek, a Húsvét-sziget lakói is alapvetően földművesek voltak, és tipikusan ugye tárót, édesburgonyát, jamgyökeret, vagy cukornádat termesztettek, illetőleg tudatosan kolonizáltak a polinézek. Gondoljunk abba, hogy Tajvan szigetéről, az az ős hazájuk, eljutnak Hawaii-ig, illetve Új-Zélandig, és hát a legkeletibb ez a Húsvét-sziget, ahová eljutnak. Általában, amikor egy újabb szigetet felderítenek, visznek magukkal gyökereket, magvakat, illetőleg kutyát, disznót vittek. Vigyázzat, a kutyát nem házőrzés céljából, hanem megenni vitték, tehát mint a húsáért tartották. Madarakat vittek, tyúkokat vittek, illetőleg patkányokat is vittek Ketrezbe, ahol a kisebb sziklaszigeteken, atolokon bizony lehet, hogy ez volt az egyetlen húsforrás. Az itteni lakosok csak tyúkokat és patkányokat hoztak magukkal. A patkányokon vita folyik, hogy most ezt tudatosan hozták, vagy mint potyautasként érkeztek a kenukkal. Ez is bizonyítja, hogy egy kis létszámú kolonizáló népcsoport érkezett meg. És ahogy megérkezett az ember, ahogy lenni szokott, a maga képére formálta a szigetet. A Húsvét-szigetnek van egy eltérő vonása a többi polinéz szigettel szemben, hogy viszonylag nagy kiterjedési, ugye mondtuk, hogy fél Budapest, ráadásul az előző képeken is látszik, és majd még látni fogjuk, hogy lankás nagy síkságok, lankás lejtők alkotják a felszínét, kiemelkedő vulkáni kúpok mellett, amelyek kiválóan alkalmasak voltak a növénytermesztéshez, tehát egyre több és több földet tudott bevonni a megérkező Húsvét-szigeti népesség, amelyik 1100-ig viszonylag alacsony létszámú volt, utána azonban dinamikus, gyors növekedésbe kezdett a népesség, ezzel párhuzamosan felgyorsult az erdőirtás, ugye gondolom egyes területen kivágták az erdőt, felgyújtották, majd amikor kimerült a talaj, újabb és újabb erdőket írtottak ki. Ráadásul a fára szükség volt még a kenúépítéshez, hiszen ebből készültek a hajóik, a házépítéshez télen elég hideg volt, sőt, mi több tízifaként is. És itt utalnék vissza a kenú kapcsán a korallzátonyokra. Ugye mondtam, hogy itt nincsenek korallzátonyok, és ez azért lényeges, mert a korallzátonyoknak nagyon gazdag az élővilága, nagyon gazdagok halakban, de itt mivel nincsenek korallzátonyok, nincsenek a part közeli vízben halak, így aztán kenúra kellett szállni, kimenni a nyílt vízre és delfinre vadászni, mint ahogyan ezt az ásatásokból kezdetben még ott találtak delfincsontokat, ezt fogyasztották az őslakosok. És bekövetkezett a világ vége, ahogyan ígértem volt. 1680-ig minden egyes évszázadban megduplázódott a népesség. 15-20 ezer főre beszélik a sziget népességi boom, tehát a népességi robbanásának a csúcsát. Tehát egy 50 főhöz képest ez egy tetemes népesség növekedés. Ekkora már eltűnnek az utolsó erdők is. Megszűnt az erdőknek a talajmegkötő és vízmegkötő képessége. Ezt a moait mutatnám itt, ezt a Húsvét-szigeti kőszobrot, ezt nem elásták, hanem a hegyoldalról lemosódó talaj borította be, csak nem nyakig, ott eredetileg ugye ott felállítva állt, és aztán egyre jobban betemetődött. Volt még egy nagyon fontos negatív következménye az erdők hiányának, mégpedig nem csak, hogy a talajerózió csökkent, illetve csökkent a talajtermőképessége, hanem a lehullott csapadékot az erdők, mint valami szivacs magukba szívják, elnyelik, és azután lassan engedik vissza, kis források fakadnak, csermelyek, patakok folynak, és folytak a Húsvét-szigeten, viszont amint kiirtották az erdőt, a lehullott csapadékvíz villámgyorsan lezúdult, leerodálta a felszínt, és azután eltűntek a felszíni vízfolyások a szigetről. Két helyen, az előbb emlegetett Ranóka és Ranó-Raraku Kárdéra tó kivételével nem maradt a felszínen édesvíz, hanem a felszín alatt láva barlangokban, ugye a vulkánoknak jellemző tulajdonság az, hogy a láva hirtelen kifolyik az őt körülvevő szilárd kőzetből, és úgynevezett láva barlangok jönnek létre, tehát a felszín alatti láva barlangokban volt csak édesvíz, ott jutottak hozzá az emberek. Miért csak itt következett be a világ vége? Az óriás kőszobrok szigete, ahogyan ismert a Húsvét-sziget, hát tulajdonképpen az évszázadok alatt itt egy bámulatos kultúra jött létre, sehol másutt a világon nem állítottak ilyen hatalmas kőszobrokat. Ezek a jellegzetes kőszobrok, ahogyan már mondtam a nevüket, ők a moaik. Egyre nagyobb és nagyobb moaikat állítottak a Húsvét-szigetiek. Egy adatot írtam ki, 270 tonnát nyom, és 20 méter magas a legnagyobb moai, ez egy székesfehérvári panelház 6. emeletig érne, ezt már nem állították fel, csak kifejtették, ugyanis közben bekövetkeztek azok az ökológiai változások, amelyekről korábban beszéltem, és ennek aztán társadalmi következményei lettek. De még maradjunk itt a moaiknál. Hát sokáig vitatkoztak, hogy mik ezek a moik. Most már nagy valószínűséggel tudjuk, hogy az egyes klánok és törzseknek bizonyos vezetőinek az ősei, mitikus ősöknek az ábrázolásai, nagy vezéreknek az ábrázolásai. És külön problémát okozott Cook kapitánynak és a többi más európai ősnek, hogy hogyan fejtették ki, hogyan szárították el, és hogyan állították fel a moaikat. Hát először is a szárításról a legendák szerint azt mondták a húsvét szigetek, hogy saját lábukon mentek a szobrok, amik kicsit mosolyogtak a kutatók, amíg addig kísérleteztek, amíg ki nem derítették, hogy valóban működik a dolog. Megvizsgálták a kifejtett moait és a felállított moait, és kiderült, hogy a kifejtett moainak egy picit itt alul kúposabb a része, kicsit olyan, mint egy Kejfej Jancsi, és addig-addig kísérleteztek, egy film is látható neten, ebből van egy kis, kis montás, nyakára kötötik, főjebb kötötik, amíg aztán 10-10 ember két oldalról úgy húzkodja ezt a moit, mint amikor tudjuk, pakolunk és szekrényt van nagy ládát, hogy egyik sarkáról a másik sarkája billegtetjük, hogy ez a moai szépen saját lábán billegve valóban elindul, és megérkezik a felállítás helyére. Maga a moaikat egyetlen helyen, a Rano-Raraku vulkán kálderájában fejtették. Maguk a klánok, miután a népesség felszaporodott, valóban ide érkezhetett meg az előző telepes csapat, utána szép sorban a saját lakóhelyükön úgynevezett akukat állítottak, ezek kőtalapzatok, és ezeken sorakoztak a moaik, tehát itt fejtették, utána a gyaloglábbal elbillegtették őket a felállítás helyére, és külön problémát okozott, hogy hogy lehetett felállítani. Jelenleg a Húsvét szigeten körülbelül 1000 ledöntött moai szobor található, sziget minden részén, illetőleg újabban napjainkban felállítottak közülük a turisták kedvéért, főként némely akukra újból moaikat, darukkal, és nem is olyan könnyen. De kiderült, hogy ezt is nagyon egyszerűen meg lehet oldani, erre Thor Heyerdahl jött rá, mégpedig amikor megérkezett ugye ez a moai, szép óvatosan ledöntötték, majd ékeket fogtak, és megemelték egy picit, alá tettek egy követ. Addig-addig mind a két oldalról, hogy a moai egyre nagyobb és nagyobb kőfalnak a tetejére került, és amikor kellő magasságban volt, most elkezdték bontani az egyik oldalról a köveket, és amikor a moai egy elég biztos ponton volt, akkor bebillent a saját helyére, körbefaragták, fölállították. Ugye ráadásul ezeknek a moaiknak eredetileg egy ilyen kő sapka volt a fejükön, egy vöröslő, vörös színű tufából faragták. Nem tudjuk, ez most valami fajta toldíszt, vagy parókát, vagy mit jelképez. Ugye ezt hogy tették fel a tetejére? Nagyon egyszerűen, amikor ott volt még a félig lebontott kőfal, akkor ezt felrakták a moai tetejéig, fölgurgatták rá a követ, helyére állították, elbontották a köveket, és abból épült fel az aku. Tehát tulajdonképpen nem kell hozzá semmifajta UFO, ugyanis az én diákkoromban egy Deniken nevű áltudós azt hitte, azt magyarázta, hogy UFO-k érkeztek a Húsvét szigetre, és nem tudom hány századi technikával állították föl ezeket a moaikat. Nézzük meg, hogy mi volt ennek a lokális világvégének az okai. Ugye azt mondtuk, hogy ez a sziget mindentől távol eső, elzárt külön kis világ volt. A megérkező húsvét szigetek nem tartotta kapcsolatot a környező polinéz törzsekkel. Így azután az egyre szaporodó népesség a társadalmi töbletet az egymással való rivalizálásban nem tudta levezetni akár egy más szigetek meghódításával, akár kereskedelemmel. Elkezdtek egymással a klánok rivalizálni, bizonyára jártatok már Magyarországon olyan faluban, ahol ha végigmész a falu utcáján, akkor látod, hogy melyik a legfiatalabb ház, ez onnan látszik, hogy ez a legmagasabb. Tehát az épülő házaknak mindig egy picivel, de mindig a szomszédnál magasabbnak kell, hogy legyen. No hát a moaik is kezdtek így egyre nagyobbak és nagyobbak lenni, az egyes klánok vezetői azzal kérkedtek, hogy az én moaim a legnagyobb, aztán a másik is egy nagyobbat, egy még nagyobbat állított. Igen ám, de ez rengeteg humán erőforrást igényelt, egyre több termőtalajt kellett bevonni ugye a termelésbe, és a végső soron ez az expanzív mezőgazdaság, tehát amíg nem újítja meg ugye a környezetet, végső soron felélte az erdőket, a síkságokon kivágott, tehát a lejtőkön kivágott erdőknek a talaja lemosódott, és végül is ma már a Húsvét sziget egy fűvel borított kopár sziget, Azóta ma már természetesen a 21. századon újra erdősítik, de teljes egészében a Húsvét-sziget lakói megváltoztatták a környezetet, illetőleg kiirtották az erdőket. Más szigeteken is volt ilyen mód és lehetőség Polinéziában, csak ott, ahol nagyon meredekek voltak a sziklafalak, ott maradtak olyan kis zugok a növények számára, úgy mondják ezt a kollégáim is megerősítik, hogy refúgiumok, tehát olyan rejtek helyek, ahol egy-két növény megmarad, és amikor aztán az ember békén hagyja, újból el tud teredni. A Húsvét-szigeten nem volt egyetlen olyan hely sem, ahol a növények el tudtak volna bújni, és az utolsó fát is kivágták. Nem tudom mondjuk, mit érezhetett az a Húsvét-szigeti, aki kivágta az utolsó pálmafát. Hát majd meglátjuk, hogy milyen további következménye lesz ennek. A 17. század végére az erőforrások szinte teljes egészében kimerülnek. Itt Malthus nevét tettem zárójelbe. Felsőbb évesek hallhattak róla, későbbiekben tanulni fogtok a Malthus elméletéről. Malthus kora kapitalista társadalomban megalkotta azt az elméletét, hogy a növekvő emberiséggel párhuzamosan csökkenek a természeti erőforrások. A csökkenő természeti erőforrásokért aztán megindul a versengés, a harc, és ennek aztán majd háborúk lesznek a következményei. Elárulom, ez nem jött be a társadalom, vagy a társadalomtudományok keretében, nem igazán fogadták el ezt az elméletet. Szerencsére, viszont Charles Darwin annál nagyobb hatást gyakorolt, és Darwin Malthusnak ezt az elméletét alkalmazta tulajdonképpen az evolúciónál, ahol azt mondta, hogy az állatok tulajdonképpen az erőforrásokkal való versengés révén mindig a legügyesebb, a legrátermettebb marad életben. Igazándiból itt lokálisan a Malthus elmélete egy az egybe bejött. Itt lokálisan bekövetkezett, amit Malthus mondott világméretekben, itt tényleg az erőforrások szűkülése egy társadalmi katasztrófához eredményezett. A korábbi szakrális törzsi arisztokrácia elbukott, éhínség ütötte fel a fejét, a klánok között háborúk folytak, mindenki harca mindenkivel szemben, és bekövetkezett a kannibalizmus, bizonyítottan, tehát találtak olyan csontokat, ahol a combcsontot ugye feltörték, hogy a velőt kiszívják belőle, vagy a koponyán jól láthatóan azért törték fel, hogy az agyvelőt kiegyék belőle, hiszen nem volt mit enni. Miért nem volt mit tenni? Mert kivágták az utolsó pálmafát, és nem tudtak már kenut építeni, ugye, hogy ha már nincs mit termeszteni, mert kimerült a talaj, akkor kihajozzanak a nyílt fészre delfinre vadászni. Tehát visszaütött most ugye a bumeráng, azaz a tönkretett sziget bizony-bizony megbosszulta a Húsvét-sziget lakóinak, hogy így bántak vele. Aztán ebből a káoszból nagyon lassan, nagyon keservesen mégiscsak valami fajta új társadalmi rend születik, megszületik egy új kultusz, a Makemake egyisten hit. Nem tudom, valakinek ismerős, ha valami ez a Makemake. Én megmondom őszintén, hogy a Plútó kapcsán szoktam volt emlegetni. Valamikor emlékszünk rá, a Plútót a 9. bolygónak tekintettünk, de aztán lefokozták törpe bolygóvá. Annál is inkább, mert kiderült, hogy Plútó méretű további törpebolygók vannak a naprendszer peremén, amelyek különböző nevet kaptak, és az egyik ilyen törpebolygónak a neve Húsvét-szigetnek a teremtő istenről, Makemakéről kapta a nevét. A másik az új madárember kultusz. Emlékszünk rá, hogy külön kiemeltem a földrajzi bemutatásra ezt a Matokaokao sziklaszigetet? Arról van szó, hogy úgy oldották meg, hogy a szűkös forrásokat valahogyan mégis felosszák, hogy nem mindenki harca legyen mindenkivel, hogy a klánok vezetői megegyeztek abban, hogy a füstös csér, amikor visszaérkezik a délkeleti részére, arra a kis sziklaszigetre, és lerakja a tojását, ezt figyelték a Húsvét-szigetek, a legügyesebb, legrátermettebb harcosok átúztak a szigetre, a fejükön egy kis kosárkával, beletették az első tojást, és visszaúztak, és aki legerőször átadta a vezetőjének ezt a tojást, onnantól fogva ez a törzsi vezető lett a madárember, ő lett ennek a szigetnek a vezetője, és ő rendelkezett, ő osztotta fel a nagyon szűkös erőforrásokat. Tehát valahogyan azért az élet mégiscsak utat tört magának, és valahogyan mégiscsak megpróbáltak életben maradni a Húsvét-szigetek ezen ökológiai és társadalmi katasztrófa után is. Ekkor találkoznak az európaiak, pontosabban fordítva, ugye ekkor érkeznek meg az európaiak. 1722 körül, ugye, pontosabban 22-ben, ugye Húsvét vasárnapján, a holland hajósok, amikor megérkeznek, még álló, tehát fölállított moaikat találnak, sőt, mi több érzékelik, hogy puskaporos a levegő, nem is sokat tartózkodnak itt 3 órát, mert akkor még javában folyik a polgárháború, viszont 1774-ben Cook kapitány, aki ugye behajozza egész Csendes-óceán térségét, már 3 napot tölt itt, és ledöntött Maika talán, tőle származnak különben leírások, illetőleg szobrok, a Maikról, szoborokról ábrázolás, és itt láthatók ezek a ledöntött Maik, és miért döntik le a Maikat? Ugye a klánok, amikor egymással harcolnak, akkor ugye ledöntik egymásnak a Maik, mint egy meggyalázva ezáltal az ő őseiknek a kultuszát. Ráadásul olyan rafinált módon csinálták, nem csak, hogy kötelekkel lerángattak egy Maik, hanem kiszámították, hogy hova fog dőlni, oda tettek egy nagyobb követ, és amikor rázuhant ez a Maik, akkor ketté tört. Tehát nem csak, hogy ledöntötték, hanem el is törtek a Maik, tehát megszentségtelenítették ezeknek az ősöknek a kultuszát, és ezáltal tulajdonképpen ezek egy nyomai a polgárháborúnak. Folytathatnám a sort, de nagyon messze vezet, és ebbe bizony már az európaiak is ludasak, hiszen egyrészt az érkező hajósok betegségeket hoznak, ugye több évszázadon keresztül hermetikusan elzárt szigeteknek a lakói védtelenek a különböző fertőző betegségekkel szemben, a TBC, a nemi betegségek, amelyek tarulnak a szigeten, ráadásul még szörnyűbb dolgok is történnek. Dél-Amerikából rabszolgavadászok érkeznek, és a sziget lakosságának a nagy részét elszárítják Dél-Amerikába, hogy ott guanó szigeteken guanót, madártrágyát termeljenek ki. Aztán humanitárius szervezetek végül is kijárják, hogy visszatelepítsék ezeket a Húsvét-szigeti lakókat, de ezzel még rosszabbat tettek, mert ezek a beteg emberek, miután visszaérkeztek a szigetre, megfertőzték a sziget összes többi lakosát, tehát csak nem kipusztult a sziget népessége. 1877-ben már csak 110 fő volt. Tulajdonképpen a béke 1888-tól köszönt be, amikor Chile annektálja, és onnantól fog már senki nem fenyegette a Húsvét-sziget lakóit, azzal, hogy elhurcolja őket, illetőleg valami módon innentől fogva indul meg a népesség növekedése, arra a számra, amit ugye több ezeres főre, amit az előadás elhangzott. És akkor még egyszer feltenném a kérdést, hogy nem lesz virág vége? És megpróbálok, tudom, hogy minden hasonlat sántít, de egy párhuzamot vonni a Húsvét-sziget, egy lokális ökológiai katasztrófa, és a világunk egy globális ökológiai katasztrófa között. A napjaink globális fogyasztói társadalma ma is világszerte egyre nagyobb és nagyobb Maikat állít. Szándékosan nem tettem be Manhattan-szigetét, az ott sorakozó Maika, mert ott már kettőnek nagyon csúnyán neki mentek, és az egy kicsit bonyolultabb a kérdés. De például számomra az egyik legesztelenebb, megmondom az őszintén, nem csodálom, hanem inkább, mint az emberi nagyravágyásnak és a pazarlásnak a szimbóluma, Dubaj felhőkarcolja, és a Burj Khalifa, a világ egyik legnagyobb Maika, a 828 méter magas. Tudom, hogy minden hasonlat sántít, hiszen egy 4 emelet magas Maika csak presztízs célokat szolgál, ez meg azért toronyház, meg szálloda, meg minden, de én nem tudom, hogyha számításokat végeznék, hogy mennyibe került ennek a felépítése, és hogy mennyit hoz, vajon azt a pénzt nem lehetett volna jobban elkölteni. De hát ott pénz az folyik, és hogy a környezettel mi lesz ott, majd nem tudom, pár évtized múlva nem tudom. Tehát azt hiszem, vagy feltehetem inkább a kérdést, hogy vajon a mi mai kultúránk is ilyen sorsra juthat, mint a Húsvét-sziget? Hát ennek a megválaszolását kire-kire rábízom. Egy, amit mint tényt el tudok mondani, hogy Földünk egy zárt ökoszisztéma. Véges. Kimerülő erőforrásokkal, tehát egyszer, ha így folytatódik tovább, el fognak fogyni az amazoniai őserdők, el fog fogyni a Kongó medence őserdei. Már nem csak, hogy írtják Indonéziában az őserdőket, hanem a globális klímaváltozás következtében sorra gyulladnak fel az erdők, tehát égnek, ugye? És sorolhatnám még, ugye emelkedik a hőmérséklet, akkor emelkedik a világtengernek a szintje. Ha csak 1/2 métert megemelkedik a világtenger szintje, most különböző számokat látom, hogy az emberiségnek csak az 1/3 vagy a 40%-a az, amelyiknek a lakóhelye ugye víz alá kerül, gondoljunk az előbb említett Maikra, ezek a tengerparton sorakoznak. Tehát ezek a tengerbe fognak kiállni majd Manhattan szigetének ugye a felhőkarcolói. Tehát summa summarum elmondható az, hogyha tönkretesszük ez a földünket, akkor nekünk sincs mentőcsónakunk, mint a Húsvét-sziget lakóinak, amikor kivágták az utolsó kenut, a kenunak szolgáló fát. Ugyan bizonyára többen látták az Interstellar csillagok közt című filmet, ahol a filmben legalábbis a filmalkotói kreáltak mentőcsónakokat a fizika tételeinek a megszáfolásával, mert összehozták valahogy a kvantumfizikát és az Einstein relativitást, amit még ideig nem sikerült, de én tartok tőle, hogy ez csak fikció volt. Nekünk nincs mentőcsónakunk, hogy elhagyjuk ezt a Földet, tehát csak egyetlen lehetőségünk maradt, az, hogy ne tegyük tönkre ezt a kis szigetet, ami nem húsvét sziget, hanem a Föld, és egy ugyanolyan kicsi kis porszem a naprendszeren belül, mint a világegyetemen belül a Föld, illetőleg a naprendszeren belül a Föld. Ez az egy Földünk van, erre kell vigyázni. És a ti feladatotok lesz, hogy amit mi nemzedékünk, most elnézést, hogy így mondom, vagy a mi apáink nemzedéke tönkretette, azt megpróbáljátok, vagy meg kell, hogy próbáljátok majd helyrehozni, vagy legalábbis fékezni azt a folyamatot, ami jelenleg esztelenül folyik, és tönkreteszi ezt a mi kis szigetünket, amit úgy hívunk, hogy a Föld. Hát nagyon rövid